2025 a Magyar Tudomány éve. Nem tudom, hogy mennyire frissek az emlékeik. Bíró László József a golyóstól magyar feltalálója. Ennek apropóján Kispesten a Kispesti Kulturális Egyesület, Kispesti Helikon Kulturális Egyesület. Igen, Éva, köszönöm szépen, ne haragudj, téged akartalak felkonferálni, Skoda Éva a beszélgető partnerem, az egyesület elnöke. Ezről a kiállításról fogunk beszélni, ami a Nagy Balogh János kiállítótérben van Kispesten, tekinthető meg, Toll és papír ez a címe. Jó reggelt, Éva, itt vagy velünk a vonalban, ugye?
Én itt vagyok.
Hallgattad mostanig a civil rádiót?
Nem, sajnos, én nem olyan rég ébredtem és kávéztem, hogy most kezdek el tulajdonképpen rádiót hallgatni és tenni a dolgomat, úgyhogy...
Nem leleplezni szerettelek volna, hanem örülök is neki, mert valahogy nagyon rosszul sikerült ez a ma reggel itt részemről, legalábbis a civil rádióban, de akkor együtt rázódjunk bele ebbe a mai napba. Tehát a Kispesti Helikon Kulturális Egyesület elnöke, Skoda Éva a beszélgető partnerem, és arról beszélgetünk, hogy a Nagy Balogh János kiállító teremben megtekinthető mostantól a Toll és papír című kiállításotok, amit abból az apropóból állítottatok össze, hogy 2025 a Magyar Tudomány éve. És talán ezt akartam az előbb elmondani, nem mindenkinek friss az a tudása, hogy a golyóstolnak egy magyar ember a feltalálója, Bíró László József, és ti az ő emléke előtt tisztelegtek meg egyáltalán. Szóval, hogyha mesélnél egy pár szót nekünk erről a kiállításról, ami azt elmondhatom, hogy nagyon gazdag, rengeteg sok képet, tárgyat lehet megtekinteni, elképesztő, sokszínű, nagyon érdekes megközelítésű ez az egész kiállítás, mint ahogy általában az egyesület kiállításai, mert hogy az egyesületben rengetegféle képzőművész, nagyon érzékeny és értékes alkotásokkal bíró emberek vannak. Éva, tiéd a szó.
Igen, és pont ezért választottuk ezt a témát, mert van, és valóban direkt azért választottuk a golyóstollat, mert egyrészt golyóstollat szerintem mindenki használ az életében, szinte már gyerekkortól kezdve firkálnak a kicsik és nagyok egyaránt, és hát a papírt is használják, úgyhogy ez az összefüggés a két anyag között, úgyhogy és hát végül is egy kicsit figyelemfelhívó is arra nézve, hogy a golyóstól egy magyar találmány, amit hogyha kezünkbe veszünk, akkor ezt nem minden esetben tudjuk. És hát a golyóstollal nyilvánvalóan papírra írunk, és hát ezért jártuk körbe ezt a két anyagot. Igazából a papírnak a történetét is egy kicsit úgy jártuk körbe, hogy a kezdeti papírok, a papírusz, mint olyan, ami az első papírok egyike, megjelenik szintén a kiállításon, és hogy viseli el a papír a különböző egyéb anyagokat a golyóstollon keresztül az összes mindenféle eszköz, tehát megjelenik a szén, a színes anyag, a applikáció, a papírmerítés folyamán még az üveg is belekerült a papírba. Hát tényleg nagyon változatos és gazdag a kiállított anyagnak, a műveknek az anyaga és az összetétele. És hát ez igazából azt igyekeztünk felmutatni, hogy milyen széles körben, milyen módon, kreatív módon lehet a papírt használni, ami nem csak csomagolóanyag, nem csak mint írásra használatos eszköz, mint iskolai füzet, ami hát már talán már megy ki a divatból, de a papír én azt hiszem, hogy örökké fennmarad, és mint használható anyag, és mint művészeti eszköz. Egyébként régen nagyon drága volt a papír, ma már szinte hulladékszámba megy a papír, hiszen a reklámok papírra nyomják, amit aztán minden héten kidobálunk. megjelenik a kiállításon ennek az anyagnak is a hasznosítása, a felhasználása, reklám újságokból font kosár, plasztika. Uh-huh. Nagyon, nagyon izgalmassá tudja tenni az anyag használatát.
Pont eszembe jutott, mondod, hogy annyi mindenre használják a papírt, és közben az jutott eszembe, hogy és mennyire hulladék ma már a papír, mennyire hulladék számba megy, sajnos. Tehát, és meg azt is mondtad, hogy kicsik, nagyok használják a golyóstollat, vajon a mai generáció, ezek legfiatalabbak, ők is ismerik a golyóstollat úgy, mint mi, vajon nekik is mindig elérhető közelségben van, és tényleg használják szerinted? Tehát, hogy az is érdekes, hogy ezek a mind a golyóstól, mind a papírusz mennyire elértéktelenedtek, de lehet, hogy nincs igazam, csak...
Tulajdonképpen én az a korosztály vagyok, aki 50-es években születtem, és mikor mi általános iskolába elkezdtük az általános iskolát, akkor valójában mártogatos tollal kezdtünk el írni, és tiltott dolog volt a golyóstól, tehát azt már úgy felsőben használhattuk. És elérkeztem abba az életkorba, amikor igen, valóban, ahogy mondod, hogy a golyóstólnak a használata már teljesen általánossá vált. Én azt hiszem, hogy mindig fogjuk tudni használni, vagy mindig ott lesz. Tehát, hogyha megnézzünk egy papírírószerboltot, ami már másképp hívják, mint a mikorunkban, Apis volt a neve egyébként.
Igen.
Mert ott a polcoknak egy része, tehát az árunak egy része bizony-bizony még mindig a golyóstól választjuk, teszi ki. A golyóstól nem fog kimenni a divatból, mert egy olyan eszköz, amit magunknál hordhatunk, bármikor elővesszük, nagyon hosszú ideig használható, ellentétben mondjuk a töltőtollal, ahol aztán viszonylag végesebb a tinta állománya, amit használni tudunk. A golyóstól az egy végső soron egy olyan találmány, ami én szerintem biztos vagyok benne, hogy még jó pár évtizedet ki fog bírni, századot, mert annyira praktikus, annyira egyszerű, és a papír, hát a papírt azt valószínűleg az újrahasznosításán foglalkozott. Tehát a papír újrahasznosítása az egy fontos dolog. Mi nagyon sok munkát papírmerítéssel, papírt merítettünk, effektív papírmerítéses anyagokra dolgoztunk, ami szintén egy ilyen olyan papírmassz, ami egy újrahasznosított papíranyag. És gyakorlatilag ez is a bizonyíték annak, hogy a papírt az, hát régen, amikbe gyűjtöttük az újságpapírokat.
Igen.
Ma már nem tudom, hogy ez van-e, vagy létezik, de az biztos, hogy szelektív is külön gyűjtjük a papíranyagot, mint olyat, tehát véletlenül újra hasznosul. Valószínűleg ez a jövő, és a papír is az az anyag, ami nem olyan, pont egy éve láttam egy nagyon érdekes filmet egy indiai matematikusról, nagyon híres matematikus, aki a képleteit a homokba írta, mert nem volt papírja. És ez a 20. század elejéből volt. Tehát 100 év után a papír egy hozzáférhető anyaggá vált, ahogy mondjuk szemétté, de igazából mégis jelen van az életünkben, és használjuk mindenbe, csomagolásra, írásra, jegyzetekre,
tisztálkodásra,
és mindenütt ott van.
Így van. Nem volt egyébként a művészeknek a verziójuk, hiszen régen, legalábbis az általános iskolában azt tanultuk, hogy golyós tollal rajzolni, hát az nem lehet.
Igen, de azért ne felejtsük el, hogy József, aki ezt a golyóstollat feltalált, ami egyébként egy folyamat, tehát nem úgy kattam ki a fejéből a golyóstól, mint Zeus agyából Pallas-Athéna, hanem ez egy hosszú kísérleti folyamat, amíg eljutott oda, hogy a golyóstól gördülékenyen tudjon írni, és a mai napig is már a golyóstól fejlődik, és vannak zseléstollak, és tehát tovább innovatív, tovább fejlődött, és könnyebb beleírni. Ez nem tudom, hogy a készségnek jobb-e, vagy kevésbé jó. Maga az írás az mindenképpen fontos, és az, hogy golyóstollal rajzolunk, az ugyanaz egyébként szerintem, hogy az embernek egy, akinek készítése van rá, az firkál. És mindegy, hogy ez most művészi minőség vagy sem, jó leső érzés firkálgatni valamire, mert az emberekben ott van, ott mozog néha egy-egy gondolat. Nekünk művészeknek is nagyon sokszor egy-egy ilyen firkából fejlődik tovább egy-egy mű. És ilyen firkák is jelen vannak egyébként a kiállításon, mert valójában azért jó ez a kiállítás, mert be tud mutatni egy folyamatot, egy művészi folyamatot, hogy vannak nyersen firkált gondolatok, papírra firkált gondolatok, vannak készművek, vannak olyan munkák is, amikor papírra füsttel próbál rajzolni valaki, vagy a füstöt használja föl, és próbálja ki, hogy milyen nyomhagyó elem a füst maga, meg az égetés. Magának papíron, hogy milyen nyomokat lehet hozni, és milyen felületeket képez. Ez valami csodálatos dolog, és én azt hiszem, hogy izgalmas is, mert talán más is. Szinte mindenki találkozik az életében ezekkel a folyamatokkal, amikor hogy ég el a papír, és annak a széle milyen gyönyörű nyomokat hagy, vagy amikor kijönik a tinta, vagy a kávé az asztalon, vagy a teja, és azért ezekre mind rá lehet csodálkozni, ezeknek a foltoknak a szépségére.
Ez nagyon fontos, és igen, igen. Azt nekem az a csodálat a művészek iránt, az a csodálatom van, hogy meglátják a teljesen hétköznapi dolgokban, amin általában az emberek el se gondolkoznak, észre se veszik, mennek is tovább, hogyha oda pillantanak. Szóval, hogy a művészek, a kreatív emberek, hogy mi mindenben észreveszik a szépséget, az izgalmat, a különlegességet, egyediséget, és egyébként ez a kiállítás, tehát hogy mindenki mást vett észre, hány kiállító van ezen a kiállításon, munkáit tekinthetők meg?
Hát 20-an vagyunk egyébként, 20 kiállító van, azt hiszem, és igen, 20 kiállító van, és 50 munka van kiállítva, 50 legkülönbözőbb munka, tehát itt a papírplasztikák is jelen vannak egyébként, mert a papír formálható is. Nem csak úgy, mint egy fonás, hanem mert, mint egy plasztik, apró darabokra téve, rákasírozva valami formára, ami ha megszárad, akkor szoborként is tud működni. De vannak kollázsok, vannak hímzések, vannak nagyon érdekes huncutságok is, tehát olyan papír a papírral, a két különböző, többféle papír hogyan fúzionál egymással, hogy lehet a papír ragasztani, hogy lehet vágni, hogy lehet, mennyire nem mindegy, hogy milyen papírt használunk. Én most nyáron nagyon sokat akvareleztem, és mindig azt hittem, hogy a 30 grammos papír a legjobb, minél vastagabb, de valójában rájöttem, hogy nem, mert a vékonyabb papír sokkal hamarabb beszívja a festéket, és sokkal szebben tükrözi vissza az akvarelnek az áttetszőségét, míg a vastag papír elnyeli a színeket. Tehát azért a papír nagyon, nagyon húcsút tud lenni, és nagyon, nagyon ki kell ismerni magát a papír anyagát. Nem véletlenül nyitotta meg a kiállításunkat egy olyan művész, aki egy tanárművész egyébként, aki a papírral nagyon-nagyon mélyen, nagyon sokat foglalkozott, és nemrég volt kiállítása a Gálinde galériában, ahol csupa papírmunkát állított ki, papírmetszetek és a papírnak a festése. Nagyon sokat dolgozott ő pergamenre, tehát a pergamen az a amikor még a papír nem volt jelen Európában, és ezért a bőr nagyon finoman elvékonyított bőrre rajzoltak az emberek Európában, mert a papír az a papírusás az hát az egy egyiptomi növény.
Uh-huh. Egyébként, ahogy mondott közben, pergetem a képeket, és tényleg annyi minden van, reflektálnak a művészek magára, Bíró László Józsefre, de a Luthorra is, mint ahogy említetted, hogy nem, azt nem említetted, hogy ti ezzel, ti a töltőtollal kezdtetek el írni, de ugye azt megelőzem volt a Luthtól.
Luthtól, így van.
Igen. Mennyire volt élvezetes számotokra a közös gondolkodás, alkotás, mi újat hozott mondjuk neked a konyhára? Hogy úgy mondjam.
Hát, először is az, hogy nyáron kipróbáltuk magát a papírmerítést. És a papírmerítésnek mindenféle... egy nagyon-nagyon jó napot töltöttünk el azzal, hogy a papírmerítésnek a legkülönbözőbb változatait, hogy miket tudunk beleaplikálni, mit bír el, hogyan száll, hogy lehet kimeríteni, milyen maga az a folyamat, a papírmerítési folyamat, amit persze csak házilagosan és újrahasznosított papírmasszából készítettük el a magunk is papírjait. És hát mindenki hozzátett, egy nagy kádba készítettük el a magát a papírmasszát, és többféle merítőanyagokkal kísérleteztünk. Maga ez a kísérleti folyamat volt nagyon izgalmas, és néztük, hogy vajon ki mit kezd ezzel a papírral, hogyan használja fel. Ez egy elég rusztikus anyag egyébként, tehát amikor először kezdjük el meríteni a papírt, akkor még nagyon sűrű a massza, és ahogy egyre jobban merítjük ki belőle az anyagot, egyre hígabb, egyre vékonyabb papírok keletkeznek. Uh-huh. Nem mindegy, hogy milyen textére, tehát ezt a szikkát ráborítjuk egy textére, azt is váltogattuk. Volt olyan, hogy ilyen nagyon bordás, úgynevezett darázs körölközőre borítottuk rá a papírmasszát, ami felvette ennek az anyagát, és akkor az egyik női alkotónk csinált belőle tulajdonképpen egy ilyen törlőkendőt, megtévesztésig apró kis mintával rajzolta bele a kockákat. De voltak nagyon-nagyon finom virágelemeket is a szokásos módon belemerítettek. Én papírus merítettem bele, volt, aki tollat, tehát effektíve egy madár tollat merített bele, de kerültek bele egyébként néha, hogyha a szél egy kicsit felkerekedett, akkor ilyen kis apró egyéb növényi részek kerültek bele a papírba, ami szintén egy izgalmas anyagot hozott létre. Jó volt, nagyon jó volt csinálni, élvezetes volt, és van benne egyfajta játékosság, a felnőttek játéka tulajdonképpen.
Egyébként lehet, hogy ez a játékosság, illetve ez a könnyedség, ez érződik valamennyi közös kiállításán, a Helikon közös kiállításán, mert hiszen ezek a művek egymásra is reflektálnak, ahogy egy térbe kerülnek, mint ahogy ti magatok is inspiráljátok egymást esetleg, nem? Vagy...
Persze, persze, hiszen az esetek többségében egyébként mi nagyon sokat jövünk össze, és akkor beszélgetünk többnyire, anyagokról, művészekről, a témát, mindig megbeszéljük a témát, hogy mire készülünk, hogy fogunk rá, mi az a vonal, amit megfogunk. Itt nyilvánvaló volt, amikor elkészült tehát amikor kitaláltuk azt, hogy miután tavaly volt a Bíró László József születésének a 125. évfordulója, és idén volt a 40, halálának a 40. évfordulója, ettől aztán evidens volt, hogy a golyóstól, és ha már golyóstól, akkor a papír, és mindezt ez valahogy az a fajta összejövetel és a gondolatcserékből tisztul ki mindig maga a kiállításnak a témája és az anyaga, és ettől van az, hogy párbeszédbe lépnek a munkák, és a néző. Maga a kiállítás is úgy rendezzük egyébként, hogy maga a kiállítás is egy műalkotás. Uh-huh. És a néző, amikor bemegy megnézni ezt a kiállítást, akkor érzi ezt a párbeszédet, ezt a tulajdonképpen ezt a közösséget, hogy itt a munkák egymásra reflektálnak, és kap valami, kitágulnak az ismeretei, és hát valójában ez is a cél, hogy mi is tanulunk, és tanítjuk a közönségünket, tehát ismereteket adunk a közönségünknek is, olyan ismereteket, amiket esetleg mi is a munka folyamán ismertünk meg.
Hát kell hozzá egy kis nyitottság, az időt azt nem mondom, mert érdemes, és az embernek arra van ideje, amire szeretni, úgyhogy érdemes elmenni az Ady Endre útra az a Nagy Balogh János kiállítóterembe, mert hogyha az ember egy kis nyitottsággal, a befogadási hajlammal lép be, akkor túl azon, hogy esztétikailag is egy nagyon szép kiállítással lesz dolga, valóban ezt a pozitív energiát, ezt a közösség megtartó erejét lehet érezni valójában, és ez egyébként minden, tehát hogy azt szeretném, hogyha az emberek nem felejtenék el, hogy a közösségnek milyen megtartó ereje van, és erre manapság olyan nagy szükség van, és az minden kiállítás megnyitottokon el van mondva, hogy az, hogy a Kispesti Helikon Kulturális Egyesület körülbelül 20 taggal mindig aktívan, intenzíven él, létezik, és egymásban, jó értelemben mondom, kapaszkodik, ebből mindenki más is merítkezhet, na, papír, merítés, szóval mindenki más is merítkezhet ebből az erőből. Aki elmegy és megnézi ezt a kiállítást, igen?
Igen, és ezt csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy szombaton délelőtt, és december 13-án tárlatvezetést tartunk a látogatóknak, és lehetőség van arra is, hogy pluszban még tartunk egy ilyen kis apró művészeti vásárt, ahol papírokból készült kis karácsonyi ajándékokat lehet vásárolni, megnézni, hogy még plusz kaphat inspirációt, hogy mi minden készülhet még papír, mennyire lehet még hasznos a papír.
Na hát akkor menjenek, játszanak a Kispesti Helikon Kulturális Egyesület tagjaival december 13-án. Az időpontot nem mondtad, mert még nincsen, vagy?
November 29-én szombaton 10-től 14 óráig, és december 13-án 10-től 14 óráig. Óránkénti tárlatvezetések, és esetleg vásárra is van lehetőség, kis papír, hűtőmágnesek, könnyelzők, kisképek, grafikák, részkarcok, hiszen ahhoz is papír kell.
Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk ma reggel, és remélem, hogy többen kedvet kaptak megtekinteni ezt a kiállítást, vagy elmenni és veletek együtt játszani. Köszönjük szépen, Éva!
Én köszönöm, és minden jót kívánok a további napra. Szia-szia!
Payday, meeting the boys at my place. All cleaned up, pile in the truck, man, and I can barely wait. Hear the band roar from across the dance floor. Like they know that something good is on the way. It's a Friday night like any other. You walk in a stare and a stutter. Every single time you look at me, I need a fix, a true companion, Jimmy Beam or old Jack Daniels, anything to set me on my way. Drinking up my courage, whiskey for my nerves. Got me drunk on your short summer dress, ballroom ballerina. I'm gonna need another shot of glory, ain't no turning back. Got me high on your tipsy smile and your hips all swinging. We start spinning. Of something smart to say. Take a deep breath,
scared to death. I don't care, 'cause I just gotta know your name. I need a fix, true companion, Jimmy Beam or old Jack Daniels. Something strong to stop these shaking knees. Drinking up my courage, whiskey for my nerves. Got me drunk on your short summer dress, ballroom ballerina. I'm gonna need another shot of glory. Ain't no turning back. Got me high on your tipsy smile and your hips all swinging. We start spinning, spinning, spinning. Drunk on your short summer dress, ballroom ballerina. I'm gonna need another shot of glory. Ain't no turning back. Got me high on your tipsy smile and your hips all swinging. We start spinning, drinking up my courage. Whiskey for my nerves. Got me drunk on your short summer dress.
Jó reggelt, Budapest! Ez itt a reggeli, a kávé mellé 8-tól 10-ig.
És a következő percekben egy picit kertészkedni fogunk, a mostani aktuális kérdéseket vesszük át Herfné Szabó Zsuzsával, okleveles kertészmérnökkel, aki egyébként a Tökmag kert alapítója is. Jó reggelt, Zsuzsa, itt vagy velünk!
Jó reggelt, Andrea, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Mi ez egyébként ez a Tökmag kert, amit nemrég alapítottál?
Így igaz. A korábbi időszakban is már szaktanácsoltam, foglalkoztam kisebb és nagyobb kertekkel, kertészeteket, próbáltam szakmailag segíteni, és most egy új vállalkozásban szeretném ezt egy kicsit kibővíteni, és minden magánszemélynek, vagy akár gazdálkodónak is segítségére lenni abba, hogy a kertjében megfelelően tudjon gazdálkodni, termelni, vagy akár csak egy szép pihenő felületet kialakítani, és ez mellett nem csak a felnőtteknek igyekszem segíteni, hanem különböző gyerekprogramokkal egész kiskortól kezdve a gyerekeket is szoktatni, ismertetni a különböző a természettel és a különböző kertészeti dolgokkal, rendszerekkel, hogy egy kicsit visszataláljanak ők is a természethez, a környezethez.
Egyébként látok én magam körött egy ilyen igyekvést, akár a belvárosban, hogy az emberek tényleg egy talpalatnyi kis helyet is igyekeznek zölddel kitölteni. Még egyébként a városvezetésről is, vagy részéről is látok ilyen igyekezetet. Az emberek vágyják a zöldet. Neked mi a benyomásod, hogy egyébként a tudás általában megvan hozzá, vagy csak az igyekezet? Így, ahogy körbenézel, akár a balkonokon, akár az utcán, akár a bárhol, parkokban?
Ez egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy tökéletesen látod, tehát az emberek egyre jobban vágynak arra, hogy valami zöld legyen, tényleg akár a városokban, és lelkes. És azért az internet világában nagyon sok információhoz viszonylag könnyen hozzájutunk. Inkább az van, hogy az emberek elkezdik, megpróbálják maguktól, és akinek kudarc élménye lesz, vagy nem úgy sikerül, ahogy ő szeretné, akkor ők elég gyorsan abba is hagyják, és akkor úgy gondolják, hogy ez nem nekik való, pedig én pont azt vallom, hogy mindenki tud kertészkedni, akármilyen pici helye is van, csak meg kell találni azt a módszert, meg azokat a lehetőségeket, amelyeket ő alkalmazni tud. Úgyhogy én nagyon abban vagyok, hogy mind a városokban közösségi kertekkel is foglalkozok, mind a kisebb településeken az emberek tényleg kezdjék el használni lehetőségeikhez mérten a kertészkedés különböző formáit, akár termelés, akár csak szobanövények, fűszerek termesztésében.
Uh-huh. Én is erre buzdítom az embereket, és például azok, akik valamiféle minimális kis terasszal, erkéllyel, hát a terasz az nem minimális, de hogy szóval minden eset, akinek volt lehetősége, akár a folyosóra, akár az erkélyére, akár a teraszára, akár az udvarára, akár a küszöbe,